Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Márfi Gyula, Veszprémi megyés érsekatyával beszélgetünk Nagybőt kapcsán, és szeretném megkérdezni érsekatyát, hogy mi az, amit fontosnak tart Nagybőtben, hogyan készülünk a közelgő ünnepekre?
Nagybőtnek a maga a szava, az elnevezése, az nem teljesen a lényegre irányul, ugye a Nagybőt az a bűnbánatnak az ideje, de kétségtelen, hogy az imádság mellett a bőt és a jó cselekedet, az alamizsnálkodás, ez is hozzátartozik a nagybőti időhöz. Tehát ilyenkor különösen nagy gondot kell fordítanunk imádságra, önmegtartóztatásra, tehát nem csak a ételvitalban, húsételekben, hanem más dolgokban, például szórakozásokban is meg kell bőtölnünk kell, tehát meg kell tartóztatnunk magunkat. És hát nagyon fontos az alamizsna. Éppen napokban imádkoztuk a Zsolozsmás könyvben aranyszavú Szentpéternek a prédikációját, amiben erre a háromra hívja fel a figyelmet, hogy az imádság és a bőt nem lehet elégséges jó cselekedetek nélkül. És hogy az ember ismeri a Mária Rádiónak a helyzetét, ugye tudom azt, hogy támogatást nem kapnak sem az államtól, sem pedig az egyházaktól, legfőjebb hát ilyen pályázatokon elnyert összeikre tudnak szert tenni, ugyanakkor alkalmazottjaik vannak, meg maga a technika, ugye mint minden ilyen tömegkommunikációs dolog, az mind pénzbe kerül. Ezért azt gondolom, hogy alamizsnaként nagyon üdvös lenne, hogyha kedves testvérek a Mária Rádió számára is adakoznának, abban a tudatban, hogy a Jóisten nem marad adósuk.
Köszönjük szépen, kedves érsek atya! Ma gyakran a világi média is, amikor nagybőtről beszél, akkor valami fogyókúráról beszélünk. Hogy lehetne megkülönböztetni a kettőt, illetve van-e valami kapcsolat a egészséges táplálkozás, vagy akár fogyókúra is a bőt között, vagy két különálló dologról van szó?
Hát én azt gondolom, hogy nem kell mereven szétválasztani a két dolgot, a bőt, ha nem viszik túlzásba, az egészséges is. Nyilvánvalóan ugye a egyes középkori szenteknek a bőtjei, hogy olvassuk azt, hogy valaki 40 napon át 40 datójával élt, vagy valaki 40 napon át napi egy-egy diót fogyasztott el, nyilvánvalóan ilyen bőt nem várható el, és nem is biztos, hogy ez ajánlatos egy dolgozó keresztény embernek, sőt biztos, hogy nem ajánlatos. Ahogyan szoktam mondani, Balsi Balázs atya és a szenteknek nem a cselekedetre, hanem a motivumaikat kell magunkévá tennünk. Az azonban biztos, hogy önmérsékletre ételben és italban is szükség van, és az egyúttal egészséges is. Na mostan, ugye, és ez nem csak a Isten és ember szeretetet jelenti, hanem a helyes önszeretetet is. Ne felejtsük el, a három nincs ellentétben egymással. Tehát én például azzal nem értek egyet, hogy Isten mindenek fölött szeretné önmagunkat megvetni, senkit meg nem ítélni, senkit meg nem utálni, ezt mondta a mi Szent Margitunk, abban, hogy miért kellene önmagunkat megvetnünk, hiszen Isten szeret minket. Én azt gondolom, hogy önmagunkat is szeretnünk kell, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát nem úgy, hogy kényeztetjük magunkat, nem úgy, hogy mindent megengedünk, hanem bizonyos szigor, mint ami kell a nevelésben is. Ha a szülő helyesen szereti a gyermekét, akkor azért kellő szigort alkalmaz vele szemben, nekünk is úgy kell magunkat szeretnünk, hogy kellő szigorúsággal, és ha ez egyúttal akár a test és a pszichés egészségünket is szolgálja, akkor annál jobb. Tehát a kettő nem azonos, de ugyanakkor nem is kell szembeállítani egymással.
A nagybőt második alappillére az imádság. Hogyan tudjuk elmélyíteni Istennel való kapcsolatunkat? Sokan ugye bennünket, lelkipásztorokat is azzal keresnek fel, nagyon szórakozottak, elfutnak a gondolatai, nagyon nehezen tudnak összpontosítani. Tudna érsek atya esetleg ajánlani valami receptet, hogy hogyan tudjuk ezt elkerülni, illetve hogyan tudjunk tényleg mélyen imádkozni, vagyis Istennel beszélgetni?
Hát meg kell mondanom őszintén, hogy az imádsággal még nekem is vannak gondjaim, pedig már 75 éves elmúltam, tehát előfordul olyan, hogy úgy átszaladok egy zsoltáron, hogy nem is tudom, hogy mit imádkoztam, és akkor akkor úgy homlokon a csapok, hogy hát egy ura, és már nézd meg, hogy mi is volt ez a zsoltár, és akkor kiderül, hogy egy olyan zsoltár, amit szeretek, amit különösen is ismerek, és mégis úgy végigmentem rajta, hogy észre se vettem, hogy ez milyen szép ez a zsoltár. De én azért tudatosan törekszem arra, hogy figyelemmel olvassam azt, amit hát imádságként olvasni kell. Én ezért például mindig megnézem a szentírási könyvekkel kapcsolatban a Bibliában található leírást. Tehát tudnom kell azt, hogy mit tudom én a Mózes 5. könyve, vagy a Bölcsesség könyve, vagy bármelyik másik könyv, hogy körülbelül mikor keletkezett. Egyes proféták például körülbelül mikor éltek, milyen történeti helyzetben. Azon kívül csináltam magamnak egy listát az összes patrisztikus szerzőkről is, mert ugye az olvasmányos imaórában mindig van egy szentírási rész, és utána van egy patrisztikus olvasmány a szentatyáktól. Nálam minden szentatya föl van írva, hogy mikor élt, mitől meddig élt. Pápáknál az, hogy mitől meddig volt pápa, mert azt is tudni akarom, hogy az illető mikor mondta ezt a prédikációt. A 3. században, a 2. vagy a 15. mert akkor még jobban megértem az ő beszédét. Tehát ugye így próbálok magamnak segíteni. A lényeg az, hogy amit elimádkozom, azt figyelmesen imádkozzam. Lelki haszonnal imádkozom, és azért annyit mondhatok talán elbizakodottság nélkül, hogy azért elég sokat merítettem ebből. Például még Párizsban, amikor disszertációmat írtam, akkor is sokat idéztem ezekből a patrisztikus olvasmányokból. Ott akkor vettem egy francia breviáriumot, és franciául végeztem a zsolozsmát, és nagy fáradtság volt úgy zsolozsmálni, főleg franciául, hogy értsem is pontosan, hogy mit imádkozom, de ilyenkor mindig az idegen szavakat is kértem magamnak, és mondom, még annyi hasznom is volt belőle, hogy egyiket másikat fel tudtam használni a disszertációban. Tehát a lényeg az, hogy inkább kevesebbet imádkozunk, mondom én, de hát én nem vagyok tévedhetetlen, inkább kevesebbet, de azt mindig lehetőleg figyelmesen. Figyelmesen is, és azt mondják, hogy jó kezdet, fél siker. Tehát nagyon fontos, amikor elkezdjük imádkozni, akkor tényleg tegyünk félre egyéb dolgokat, akkor a figyelmünket ide koncentráljuk, és amíg imádkozunk, addig valóban, addig tényleg imádkozunk. Újra mondom, mert nem azt jelenti, hogy én mindig tökéletesen imádkozom, szó sincs róla, de azért valamit ez az elv, ez az ember segíti abban, hogy haszonnal imádkozik, és még a prédikációban is fel tudja használni azt, amit az imádságban, hát, hogy megtanult. Éppen az előbb ugye beszélgettünk arról, hogy a zsoltárok legnagyobb része költemény, nagyon szép költemény, és ezeket idézni, ez szinte úgy élvezet, és a felüdülés lehet akár még prédikációban a hallgatóknak is.
Érsek, hogyha mennyire ért egyet azzal a tanáccsal, hogyha valami esetleg megzavar bennünket, valami eszünkbe jut, akkor hát imádkozzunk arra a szándékra, hiszen általában ugye a Szentmisének is adunk mise szándékot, imának is adhatunk szándékot, miért imádkozunk, és általában az jut eszünkbe, ami vagy örülünk, vagy aggaszt bennünket, vagy ami nehézséget okoz, miért ne foglalhatnánk be akár ezt is az imába, ami éppen megzavart, vagy ami éppen eszünkbe jutott az imádság közben.
Ezzel teljes mértékben egyetértek. Én magam is szoktam ezt ajánlani gyóntatásban a gyónoknak is, hogy ha valami eszébe jut, ami önmagában tisztességes dolog, akkor azt is vonja bele az imádságba. Teljesen egyetértünk.
Még itt szeretnék egy utolsót kérdezni. Az alamizsna, ugye a nagybőt, mint harmadik alappillére. Hát ma már ezt a kifejezést nem nagyon használjuk esetleg, amikor a koldusnak valamit a kalapjába dobunk. Bibliai értelemben, illetve a ma embere számára mit jelenthet az alamizsna kifejezés?
Hát ugye nyilvánvalóan jelenti azokat azokban a gyűjtésekben való részvételt, amit az egyház püspöki konferencia vagy a püspökség meghirdet. Tehát ugye különböző célokra évente van ilyen 5-6 gyűjtés. Most nagybőben például gyűjtünk minden templomban, vagy gyűjtöttünk, meg még gyűjtünk is ilyen tartós élelmiszereket például. de nyilvánvalóan ebben teljesen nem merülhet ki a jótékonyság. Tehát ha az ember azt látja, hogy a szomszédjának valamire szüksége van, akkor igenis, és van miből adnia, akkor igenis kell segíteni. Én magam is nem vagyok, nincsen túl magas fizetésem nekem, de azért mindig szoktam adni. Lehet, hogy olyakkor is adok, amikor talán nem kéne, de talán még mindig kevésbé rossz ez, mint hogyha teljesen elzárkóznék.
A boldogság az egyik kulcsszava a ma emberének. Ez az időszak, a nagybőjt időszaka, vagy egyáltalán, amit a kereszténység az életről mond, hogyan tudnánk ezt az emberek elé rakni, hogy összefügg ez a boldogsággal, vagy éppen egy ilyen gát?
Hát ugye a helyzet az, hogy az átlagember a boldogságon a pillanatnyi boldogságot támaszt, az egy pillanatnyi gyönyörűséget érti csak, ami nem tartós. Ezeknek sokszor aztán megvan a böjtje. Viszont az olyan cselekedetek, mint például az alamizsna, az imádság, az önmegtartóztatás, ezek viszont az embernek egy olyan boldogságot adhatnak, ami tartós, ami megmarad. Most mindjárt azonnal talán nem telik kedvem benne, de mégis utána az embert jó érzéssel tölti el. És hát nem beszélve arról, hogy biztosan elősegít minket az örök boldogságra.
Mi a mi felfogásunk már, mint a kereszténység felfogása a boldogságról? Mit tekintünk boldogságnak itt a Földön? Mit gondolunk erről?
Eszembe jut most az, hogy az ószövetségi ember, aki nem hitt még az örök boldogságban, ha utáni életben sem, az általában a földi életnek a örömeiben lelte kedvét, fiaink, mint palánták, lányaink, mint faragott oszlopok, nyájunknak számát se tudjuk a réten, a házainkon ne támadjon rés, sem átjárás, és ehhez hasonlott a biztonság, család, szerették a gyermekeket, tehát sok gyermek, azon kívül sok legelésző nyáj, és hát termékeny földek, ugye ők ebben látták elsősorban Istennek a jóságát, és ebben tudtak örülni. A keresztény embernek azonban messzebbre kell ugye építkeznie, mert a mi vágyakozásunk, boldogságvágyunk nem korlátozódhat a földi életre. Sőt, hát tudjuk mindannyian, hogy meghalunk egyszer, és utána nagy kérdés, hogy mi lesz. És az a tudat, hogy én még ha itt a földön most bizonyos dolgokban hiány szenvedek is, de hogy például hordozom életemnek a keresztjeit, de ezáltal viszont előbbre jutok a kedvesebb összeg Isten előtt, és szerzek bizonyos jó pontokat, hogy így mondjam, az örök a mennyországra, az már az embert boldoggá teheti, ez már a boldogságnak egy magasabb foka. Nem azt mondom, hogy a földi, a tisztességes munkával, tisztességes úton megszerzett jólét, hogy az teljesen semminek tekintendő. Én a túlzásokat nem szeretem, de az, hogy ez nem elég, arról 100%-ig meg vagyok győződve.
A Mária Rádiónak az a célkitűzése, hogy Isten igéje terjedjen, ahogy írva van. És azért, mert hogy egy más helyütt írva van, hogyha nem hisztek, nem maradtok meg. A ma jelenségeiből hogy tudunk az emberek elé rakni dolgokat, hogy látjátok, ha nem hisztek, tényleg nem maradtok meg?
Hát ugye ezt nálunk itt Európában talán különösen is most aktuális, mert hiszen Európa sajnos egy ilyen értékvesztett állapotban van, meggyengült a hitében. Európa lelkében, az európai emberek lelkében egy ilyen légüres tér alakult ki, és az ideológiai, vallási, hitbeli kiüresedés, vákuum teremtés az annak következményelett egy demográfiai vákuum is. Márpedig ismerjük ugye azt a latin mondást, hogy natura horrescit vákuum, azt jelenti, hogy a természet irtózik a légüres tértől. Tehát ha egy népnek nincs hite, akkor a nép előbb-utóbb el fog pusztulni. Sokan azt gondolják, hogy ez a Isten tagadó, vagy főleg Krisztust tagadó, 10 parancsolatot is tagadó szemlélet, hogy ez úgynevezett európai érték. Tehát Európában az, hogy szabad a magzatokat abortálni, az, hogy természetesnek tartjuk a egyneműek házasságát, meg azt, hogy lányok gyereket akarjanak férj és apa nélkül, meg ehhez hasonlók, ezeket mi európai értékeknek nevezzük, ezek nem érték, hanem értékromboló eszmék. Tehát ugye igazában ez az, ami miatt, hogy Európa kiüresedik, és ezért van a migráció. Tehát amikor a migráció okairól beszélünk, akkor mindig a háborúkat emlegetjük, meg a környezetkatasztrófákat, tehát a szegénységet, és nem is gondolunk arra, hogy az okok között talán a legelső éppen ez, hogy létrehoztunk egy légüres teret, amelyet azonban a természet nem szeret. Ez nem csak a fizikailag érvényes, hanem szellemértelemben is érvényes. Ezért jönnek a migránsok. És az más dolog, hogy aztán ugye ennek a migrációnak még más is más céljai vannak, többek között az is a ultraliberális egyházgyűlölő közösségek részéről az egy alapcél, hogy a kereszténység eltűnjék Európából. Ne felejtsük el, hogy ez már megvolt Jézus korában is. Egymással totálisan ellenkező emberek, Poncius Pilátus és az írástudók farizeusok összefogtak egymással, hogy Jézustól megszabaduljanak. Ma is azt látjuk, hogy az ultraliberálisok és az ultrakonzervatívok, tehát a muszlimokat értem, minden pejoratív háttér nélkül összefognak azért, hogy a kereszténységet száműzzék Európából. Ez azért lehetséges, mert az európai keresztény emberek meggyengültek a hitükben. Nem veszik komolyan sem a hitüket, sem a hit szerinti életet, amelynek egyik alapja például 10 parancsolat.
Ezek nagyon komoly, súlyos szavak. Köszönjük szépen Márfi Gyula, veszprémi érsek atyának, hogy szeretettel fogadott bennünket, élet tapasztalataival és főpásztori gondolataival pedig buzdított bennünket.
Köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit.
Jó Isten fizesse meg!